Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, mai vendégünk Benedek Tibor, a Magyar Férfi Vízilabda válogatott szövetségi kapitánya, háromszoros olimpiai bajnok. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó reggelt kívánok!
A mostani beszélgetést hallgatóink felvételről hallják, december 15-én reggel készült. Kezdjük azzal, hogyha holnap kezdődne az olimpia, hová várná a magyar válogatottat?
Mindig éremre várjuk a magyar válogatottat. Az olimpia az egy ennél is nehezebb kérdés, hiszen az elmúlt évszázad már lassan bizonyítja, hogy az olimpiákon mindig nagyon jól és eredményesen szerepelünk, de az első hely igazából az alapelvárás. Úgyhogy oda kell, hogy eljussunk ebbe az elkövetkező két évben, hogy nyugodtan kijelenthetjük majd az indulás előtt, hogy mi igenis az aranyéremért szeretnénk, és ennek reális esélye is meglegyen.
Most meg lenne? Tudom, teoretikus a kérdés, hogy holnap lenne az olimpia, de így az olimpiai ciklus első felének tapasztalatai alapján hogy érzi?
Ez a négy év, ez nem egy folyamatosan felfelé ívelő folyamat. Látjuk azt, hogy rögtön egy világbajnoki győzelemmel kezdtük, és aztán a következő év egy nehezebb időszak volt, hiszen 3 ezüstérmet szereztünk. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a 4 év alatt mi folyamatosan erősödni fogunk, de ebben az erősödésben azért ezek a hullámvölgyek meg lesznek továbbra is. Tehát még beszélünk ezen a nyáron vagy jövő nyáron egy kazanyi világbajnokságról, azután 2016. januárjában van egy belgrádi Európa-bajnokság, közben mennek a világligák, és ez az egész 4 éves időszak befejeződik majd a Riói olimpiával. Nem gondolom azt, hogy bárki is azt várná, hogy mi ebben a 4 évben csak győzzünk. Természetesen a magunk felé azt várjuk el, hogy mindig dobogóval legyünk, és a legjobbak között legyünk, és ez hozhatja majd, hogy a 4 év végén valóban esélyesként indulunk majd az olimpiára.
Az olimpiai ciklus első felének eredményessége terhet rak a csapat, illetve a kapitány vállára, vagy pedig egyfajta jó alapot?
Szerintem mindkettő. Még a barcelonai világbajnokságra esélytelenként indultunk, hiszen egy új alakuló csapatról beszéltünk, és nem várt senki tőlünk jó eredményt, és minden ellenfélnek, minden nagy ellenfélnek mi a kihívói voltunk. Addig ezen az idei Európa-bajnokságon már mindenki újra minket akart megverni. Elértük azt 2 év alatt, hogy az egyik fő esélyesei lettünk egy hazai világversenynek, és innentől kezdve ez továbbra is így lesz. Tehát nem leszünk már kihívók, hanem innentől kezdve a magyar válogatottat mindenki meg akarja majd verni, le akarja győzni, és mi ennek a tudatában kell, hogy innentől készüljünk. Teljesen más hozzáállás, más fej kell hozzá, tudni az esélyesség tétjét és az esélyesség nehézségeit. Erre nagyon jó tapasztalat volt ez az idei nyár, ahol azért meg tudtunk ennek felelni hazai környezetben is, ami nem volt egy könnyű helyzet.
Többször is mondta, hogy a szerbeket azért valamennyivel a mezőny előtt járóknak tartja. Ugyanakkor éppen ezen az Európa-bajnokságon, még hogyha aztán a döntőben simán győztek is, mintha úgy látszott volna, hogy azért nem feltétlenül, vagy nem mindig járnak a mezőny előtt. Tartja a korábbi véleményét?
2 évvel ezelőtt, amikor kapitány lettem, azt mondtam, hogy az olaszok és a szerbek a mezőny fölött állnak. Tavaly már azt mondtam, hogy csak a szerbek. Én azt gondolom, hogy az idei évvel le is zárhatjuk ezt, hogy valaki is a mezőny fölött áll. Nem áll már senki a mezőny fölött. A magyar válogatott ugyanúgy a mezőny tetején áll. Nem látok nagy különbséget már a csapatok között. Úgyhogy ez a 2 év, ez mindenképpen egy nagy változást hozott ebből a szempontból. Látom azt, hogy lesznek erősödő csapatok, akik például horvátok vagy montenegró, akiknek még van olyan játékosuk, akiket visszatudnak, idősebb, tapasztaltabb játékosok visszatudnak építeni a csapatba az elkövetkező 2 évre, mert látszik, hogy azok a fiatalok, akikkel próbálkoztak, esetleg nem hozzák majd azt a teljesítményt Rióra, amire gondoltak. De ez a 4-5 csapat, aki a toppon áll most, ez egy nagyon kiegyensúlyozott mezőny, és én, amikor az Európa-bajnokság alatt a csoportmérkőzésre megvertük Szerbiát, akkor utána azt mondtam, hogy ez volt a fordulópont, és hiába ez csoportmeccs, én ezt tartom is. Tehát az valóban egy fordulópont volt, ahol látszott az, hogy ez a szerb csapat is nagyon kizökkentető a magabiztosságából, hogyha úgy alakul a mérkőzés, hogy egészen a harmadik, negyedik szoros. Tehát nekünk mindig a szerbek ellen a nehézség az a mérkőzés első felében volt, hogyha azt megúsztuk, ott nem volt egy nagy arányú különbség még a javukra, akkor bármi történhetett a meccs végén. Tehát nekünk ezt ebből kell tanulnunk, amit ezen a nyáron hát kétszer is elkövettünk, a világliga döntőn is rögtön a mérkőzés elején 3-4 gólos vezetésre tettek szert, ahogy az EB döntőn, és onnan már csak kapaszkodtunk, de minden olyan esetben, ahol ez a korai előnyszerzés nem történt meg, ott végig meccsbe voltunk, és akár nyertünk is.
Látszik, hogy a két együttes fejlődési íve hogyan alakulhat tovább, akár a keretek alapján, akár a taktikai elemek, különféle egyéb játékelemek vizsgálata alapján?
Nagyon látszik, hiszen ha most itt rengeteget beszélünk a szerbekről, hiszen mindenkit ez érdekel, hogy meg lehet-e majd verni a szerbeket, és folyamatosan azt hangoztatom, hogy azért itt lesznek még nagyon jó csapatok, de ha a szerbekről beszélünk, az mindenképpen egy érdekes dolog, hogy ez a szerb csapat, ez 2008 óta folyamatosan együtt van, együtt idősödik, nem lesznek már fiatalabbak a játékosok, ebbe a 2 éves időszakban nem fognak tudni bekerülni ebbe a nagyon erős csapatban már új játékosok, úgyhogy ők, nekik van egy olyan 13-as keretük, ami valószínűleg nem fog változni Rióig. Még nálunk, én azt gondolom, hogy ez fog még alakulni, ebben a pillanatban a magyar válogatott keretében azért van 16-17 olyan játékos, aki be fog tudni kerülni ebbe a tutató 13-ba. Vannak idősebb játékosaink, ami egy nagy különbség a két csapat között, hogy a magyar válogatottban az idősebb és a fiatalabb játékosok között nagyon nagy a korkülönbség. Ez nyilván a szerb csapatban egy picit jobban oszlik meg, ez adódik abból a helyzetből, hogy még mindig a következményei annak a megöregedett régi válogatottnak, de nagyon jól tudjuk kezelni ezt a nagykor különbséget, és egy nagy harc indult meg az idősebb játékosok között, akik még lehet, hogy még jobbak és tapasztaltabbak, de kialakult mögöttük egy olyan fiatal generáció, aki beszeretne kerülni a válogatottban, és egy olyan belső harc megy az, hogy ez a csapat mindig erősebb legyen, ami biztos, hogy a mi előnyünkre fog szolgálni az elkövetkező években.
Egy ilyen helyzetben nem nehezebb megelőzni a klikkesedést?
Ez sok mindenem múlik. Elsősorban múlik azon, hogy folyamatosan erre figyeljünk, hogy ilyen ne legyen. 2 pedig ezek a játékosok intelligensek. Az ő intelligenciájuk a garancia arra, hogy ezeket az egyéni érdekeket mindig a csapat érdekek mögé szorítják. Úgyhogy én ezzel a magyar válogatottra az elmúlt 20 évben szerintem mindig is igaz volt, bármennyire is rengeteg egyéniség volt a csapatban, az elsődleges érdek az mindig a csapat érdek volt, és ez most is igaz, és a nagykor különbségből adódhatna ilyen probléma, én egyelőre semmilyen jelét nem látom ennek.
Ha lenne ilyen, akkor elbeszélgetne az adott játékossal, vagy milyen egyéb módszerhez lehet ilyenkor folyamodni?
Hát itt az idősebb játékosoknak azért nagy felelőssége van abban, hogy karolják föl ezeket a fiatal fiúkat, hogy segítenek nekik, hogy adják át a tapasztalataikat. A fiatalok viszont ebben nem élhetnek vissza. Tehát az idősebbeknek látniuk kell azt, hogy a fiatalok valóban tanulni akarnak, és nem nagyképűen próbálnak föléjük nőni, hanem igenis elfogadják a tanácsaikat, és igyekeznek, és megpróbálnak beilleszkedni. Tehát, hogy ez egy közös munka, a fiataloknak és idősebbeknek ugyanannyit kell ehhez a kapcsolathoz hozzátenni.
Összehasonlítva a mostani együttest azzal a csapattal, amelyik a londoni olimpiára készült, mondjuk bő másfél évvel azelőtt, hol tart egymáshoz képest a két együttes? Mennyivel lehet a mostani előrébb, ha előrébb van?
nem igazán szeretek összehasonlítgatni, az biztos, hogy a 4 évvel ezelőtti csapatnak nem volt sok sikerélménye az első 2 éves időszakában, ennek a csapatnak viszont nagyon sok volt, és ami még egy nagy különbség, hogy még én mindig nem beszélek Rióról, tehát még 2 évvel London előtt már London volt a fő téma, most mindenképpen a kazanyi világbajnokság a fő téma, és illetve ezek a világliga mérkőzések, ami bármennyire is könnyűnek tűnik egyelőre, hiszen a szlovákokat és a románokat is könnyen tudtuk legyőzni, de ez már olimpiai kvalifikáció, a görög mérkőzés, biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz lesz január 20-án Athénban, tehát én így, továbbra is igyekszem, hogy mindig az adott mérkőzésre, az adott világversenyre koncentráljunk, még mindig nagyon messze van a Riói olimpia.
Túlságosan is olimpiacentrikussá vált a magyar vízilabda éppen az olimpiai sikerek miatt? Korábban?
Így van, de ez nagyon sok oka van ennek, és én meg is értem. Tehát a motiváció egy olyan sportágban, ahol magasan az olimpia a legjobban értékelt, akár a közvélemény, akár az állam által, elkerülhetetlen, hogy kialakítsa ezt a gondolatot a játékosokban is, de én azt látom, hogy annyiszor hangoztattuk, meg hangoztattam, hogy mennyire fontosak ezek az évközbeni, vagy a 4 év időszak alatti világversenyek, hogy újra értékelett. Tehát, hogy valóban mi nagyon szerettünk volna Európa-bajnokok lenni, és több játékostól hallottam, hogy ha ezt az EB-t megnyertük volna, akkor életük legjobb világversenye lett volna. És ez öröm számomra, mert azt jelenti, hogy valóban átérezték, hogy milyen nagy dolog, nagy felelősség hazai környezetben a magyar emberek előtt játszani, és éreztük azt a szeretetet, ami körülvett minket a hazai Európa-bajnokság alatt, és ez szerintem mindenkinek egy, még annak ellenére, hogy nem tudtuk megnyerni az Európa-bajnokságot, egy óriási élmény marad.
Mennyire kellett az EB ezüst után a játékosok csalódottságát kezelni? Ugye mégiscsak mondta, hogy mindenképpen Európa-bajnokok szerettek volna lenni. Egy-egy játékosnak ritkán adatik meg, hogy 2 hazai rendezésű Európa-bajnokság is beleesik a pályafutásába.
Nagyon nehéz volt kezelni, és ami mutatja, hogy mennyire motiváltak a játékosok, hogy egyedül a magyar válogatott volt képes a világkupára azzal a csapattal elutazni, akivel az EB-n játszott. Tehát az összes nagy csapat, szerbek, Montenegro, Horvátország, mindenki lemondta, mert semmilyen olyan motivációt nem éreztek magukban a játékosok, hogy el tudjanak menni egy világkupára. Nagyon nehéz volt a magyar játékosoknak is, de akit kértem, hogy ott legyen, azok ott is voltak. Tehát ez egy óriási különbség, és ez a mi erőnk, hogy ez az alázat és ez a tisztelet a sportág iránt, itt nem voltak anyagi motivációk, tehát nem volt prémium a világkupára, nem volt semmi olyan plusz, ami motiválhatta volna őket, hanem egyszerűen csak ők az EB után úgy gondolták, hogy akkor a következő világversenyen most kijavítjuk ezt az EB ezüstérmet, és ezért is volt talán, ahogy utólag többször mondtam, a legrosszabb vereségünk az a világkupa vereség, hiszen ott volt bennünk az, hogy szeretnénk egy aranyérmet, ha már van 2 ezüstünk a nyáron, ráadásul a szerb csapat egy fiatal csapattal jött, és aztán az 5 méteresekkel pedig végül kikaptunk, úgyhogy a 3 ezüst így lett sok.
Mennyire éghet bele ez ilyenkor a játékosokba? Vagy úgy is lehet kezelni, hogy mégiscsak mind 3 világversenyen eljutottak a döntőig?
Külön kezelném a világversenyeket, hiszen a világliga még teljes mértékben az EB érdekeit szolgálta. A nemzetközi kupában résztvevő játékosok később kezdtek el edzeni a csapattal, tehát még nem vontunk le nagy következtetéseket, és mindenki tudta, hogy az Európa-bajnokság a legfontosabb. Az EB, tehát azt láttuk, hogy egy nehéz EB volt, nehéz sorsolással, minden csoportmérkőzés nekünk fontos volt. Láttuk azt, hogy a szerbek, hogy szenvedték végig az Európa-bajnokságot, hogy az utolsó csoportmeccsükön, ami alapján továbbjutottak a csoportból a spanyolok ellen, 7-ből 0-ás emberelőnyt értékesítettek, aztán a Montenegro ellen az elődöntőben még 4 gólos hátrányban voltak a harmadik negyedben. Tehát, hogy nagyon nehezen jutottak oda a döntőbe, és aztán a döntőbe játszottak a legjobban az egész EB alatt, mi meg végig jól teljesítettünk, és aztán a végére fáradtunk el. És a világkupán pedig egy olyan fiatal, tehetséges, már nemzetközi tapasztalattal rendelkező szerb játékosokkal jöttek, akik nemzetközi kupában már több eredményt is elértek, akár a Zvezdával, akár a Partizán Belgráddal, már rutinos játékosoknak számítanak, de még sincs esélyük bekerülni a mostani szerb válogatottba. Tehát valahol esélytelenként játszottak ellenünk, és esélytelenként tudták ezt a döntetlent elérni az utolsó pillanatban, mivel aztán az 5 méteresekkel megvertek minket, de én azt gondolom, hogy nem nagyon tudunk ebből következtetéseket levonni, hiszen annak az első számú szercsapatnak kell majd újra minket megverni, nem ennek a gyerekcsapatnak, és azt gondolom, hogy nekik viszont már nem lesz olyan egyszerű, hiszen mögöttük van egy olyan csapat, olyan gyerekcsapat, aki szeretne már bekerülni, hiszen a világkupán bizonyította, hogy ők is jók, és az idősebbek pedig szeretnék megtartani ezt a 13-as keretüket, ebben nem nagyon akarnak már beengedni senkit, tehát azért ez még 2 év, és ez a 2 év még hozhat olyan belső harcokat ott, ami meg tudja bontani ezt az egységes csapatot is.
Ez így robbanás veszélyesnek tűnik?
Nem tudom, rejt veszélyeket, igen.
Beszéljünk a magyar válogatott keretéről. Most hány játékosnak van reális esélye? Mondjuk így, hogy legalább 30-40%, hogy eljusson majd a riói olimpiára.
Én egy olyan kereten dolgozom, és hogyha úgy valaki figyeli, akkor úgy látható is, hogy posztokra bontom a csapatot, tehát kapus, center, back, jobbszélső, balszélső, akkor minden poszton legyen egy olyan plusz ember, egy fiatal, aki be akar kerülni arra a posztra. És hát, hogyha így összeszámolom ezt a 4 helyet, akkor olyan 17-18 játékosra beszélhetünk, hogyha minden pozícióban egy plusz embert számolok. Én úgy gondolom, hogy az egy plusz ember az, akit el szeretnék érni, hogy legyen mindig, aki oda be akar kerülni. Ez biztonságot is nyújt, hiszen ha van egy sérülés, akkor mindig lesz egy esélyesként oda kerülő játékos, illetve egy olyan harcot is eredményez, ami csak a javunkra szolgál. És ez például Kemény Dénesnél is jellemző volt, hogy mindig szerette, hogyha van egy belső harc a játékosok között, és azt gondolom, hogy ez egy jó példa volt, tehát ezt én szívesen vettem át.
Általában a szövetségi kapitányok, vezetőedzők szeretik azt mondani, hogy nincsenek bérelt helyek a csapatban. Ugyanakkor a jelenlegi vízilabda válogatottban hány játékosnak van, hát ha nem is bérelt helye, de szinte biztos helye Rióra, hogyha nem történik semmi váratlan?
Nem hiszem, hogy itt most számokat, nagy neveket kellene mondani. Természetesen tudjuk, hogy vannak olyan játékosok, akik nélkülözhetetlenek, de hát ahogy láttuk tavaly a világbajnokság előtt, hogy a Varga Dani megsérült, és a csapat elvesztette a csapatkapitányát, hogy milyen nehéz helyzetben voltunk. Mindenképpen ilyen helyzetre is kell, hogy legyen egy forgatókönyv, tehát kell, hogy legyen a Danin kívül is vezére a csapatnak, hogyha véletlenül úgy alakul, hogy ő nem nincs a vízben, vagy bármilyen sérülés történik. Úgyhogy sok mindenre kell készülnünk. Én azt gondolom, hogy ezzel például, hogy most a világ liga alatt pihentetek mindig fontos játékost, ebből is valahol erre készülünk, hogy ne kerülhessünk olyan helyzetben, mint mondjuk a világkupa döntőn, amikor a Varga Dénes nem tudott játszani a döntőn, mert eltiltották az elődöntőn, és ezzel egy űr támadta a csapat támadásában, és hát erre ugyanúgy lehet készülni. Természetesen, hogyha egy fontos játékos kikerül, mindig lesz, aki a szerepét átveszi, viszont amikor a fontos játékos visszakerül, akkor is meg kell, hogy maradjon ezeknek a játékosoknak a az önbizalma, a vállalkozó képessége, annak ellenére, hogy a hierarchia nyilván rögtön változik.
Éppen az első világliga meccs után mondta, hogy néha majd Varga Dénest is pihentetni kell, és ugye legutóbb nélküle is simán nyert a válogatott. Ez mennyire jelentett megnyugvást? Mennyire volt egyáltalán mérvadó egy ilyen 20-10-es sikernél az a mérkőzés?
Hát végül sem ennyire, mert mi nem erre a román csapatra számítottunk, hanem az idősebb csapatra. Aztán egy előző nap, mérkőzés előtti nap tudtuk meg, hogy végül is egy fiatal csapat érkezik ellenünk. Én nehéz meccset szerettem volna játszani Varga Dénes nélkül. Ezt mondjuk nem fogom megtenni Athénban. Ott szeretném, hogyha játszana. A terv megvolt, aztán a megvalósítás máshogy alakult, hiszen valóban egy könnyű mérkőzés lett belőle, és így elvesztette azt a feladatát, amit szántam neki.
Egyébként hogyan kezeli azokat a játékosokat, akik akár egy-egy mérkőzésre, akár hosszabb időszakra kimaradnak a keretből? Beszél külön velük, vagy elvárja, hogy egyedül legyenek erősek, dolgozzák fel ezt a kudarc, viszonylagos kudarc élményt?
Nem hiszek abban, hogy a játékos majd egyedül megoldja. Én is azért sokáig voltam játékos, és tudom, hogy mindig szükségem volt a társaim segítségére, vagy akár néha az edzőim segítségére, hogy bizonyos helyzetekből fölálljak, és tudom, hogy a mostani játékosok is így vannak, úgyhogy igyekszem megtartani ezt az egyensúlyt, hogy érezzék azt, hogyha nem is kerülnek be a csapatba, de ha bízom bennük, és látom, hogy a jövőben még szükség van rájuk, akkor folyamatosan tartani velük a kapcsolatot, hogy érezzék azt, hogy ez nem egy nyárról szól, vagy nem rövid időszakról, hanem ők igenis tehetséges játékosok, ebben a pillanatban volt náluk jobb, de tehát hosszú távon mindenképpen, főleg a fiatal játékosokról beszélek, akik 20-21 évesen azért még valóban a karrierjük elején tartanak. Nagyon nagy lett a különbség, tehát amíg én mondjuk 17 évesen, amikor bekerültem a válogatottban, akkor fizikálisan nem volt olyan nagy különbség az idősebbek és a fiatalok között. Ezzel, ahogy az elmúlt 20 évben ez a tornatermi fizikális felkészülés nagyon nagy hangsúlyt kap, egy 17-18 éves fiúnak sokkal nehezebb fizikálisan fölvenni a versenyt az idősebbekkel, úgyhogy ma a fiataloknak azért nehezebb dolgok van beverekedni magukat a csapatba.
Ha egy idősebb játékost hagy ki, ott mennyivel nagyobb az esély, hogy motivációját vesztheti?
Az idősebb játékosokat nehezebb kihagyni, hiszen ott már nehéz azt mondani, hogy hosszú távról beszélünk, tehát velük óvatosabban kell bánni, de hát ez sajnos, ez törvényszerűség, illetve számok, hogyha egy fiatal bekerül, akkor valakinek ki kell kerülni. Úgyhogy az idősebb játékosok rutinja és elszántsága az azért mindig kiemelkedő, és ha esetleg kimarad egy idősebb játékos, akkor ő is nagyon tud küzdeni azért, hogy visszakerüljön. Volt erre példa ezen a nyáron is. Az idősebb játékosok azért sokszor még mindig sokkal profibban tudnak bizonyos helyzetekhez hozzáállni.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Benedek Tiborral, a Magyar Férfi Vízilabda Válogatott Szövetségi Kapitányával.